kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Október végétől országosan elérhetők lesznek a térítésmentes influenza elleni vakcinák, írja az Infostart. Már megkezdte működését a légúti figyelőszolgálat. A tavalyi szezonhoz hasonlóan az idei szezonban is 949 ezer adag térítésmentesen felhasználható influenza elleni vakcina áll rendelkezésre a 3 évesnél idősebb, kockázati csoportba tartozók számára. Az Energiaügyi Minisztérium előkészítette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a legmagasabb szintű energetikai jogszabályok időszerű módosításait. Az őszi parlamenti ülésszakra előterjeszteni kívánt változtatások jelentős része a zöld energia hasznosítás további térnyerését, az időjárás függő megújulók lendületes terjedése okozta kihívások kezelését szolgálja. A tervezett előírások egyebek mellett megkönnyíthetik a társasházak számára a napelemes rendszerek telepítését, felgyorsíthatják az áramhálózat rugalmasságát növelő fejlesztéseket, hozzájárulhatnak a háztartási méretű kiserőművek termelésének mérhető vétételéhez. A 2024. október 23-áig véleményezhető tervezetek a kormányzati honlapon érhetők el. Sikeres a településfásítási program. 2020-as indulása óta az év végéig több mint 2000 településen 56 ezer sorfát ültetnek el, mondta Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető kiemelte, hogy a program a rendszerváltás óta a legnagyobb belterületi fásítási program. Az idén 10 000 sorfa jut el 543 településre. A tavaszi időszakban 226 településen már 4 000-et elültettek, a mostani őszi ültetési időszakban pedig 317 település kap 6 000 sorfát. 2010 óta duplájára nőtt a bölcsődei férőhelyek száma Magyarországon, mondta a miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa. Gyopáros Alpár kifejtette, még 2010-ben 32 500 bölcsődei férőhely volt az országban, addig ma 67 500. A legtöbb bölcsőde a kis településeken épült, így a bölcsődékkel rendelkező települések száma 2010-hez képest a triplájára nőtt, tette hozzá. Kiemelte, a legtöbb igény a falvakban jelentkezett bölcsődék építésére, ami azt jelenti, hogy a legkomolyabb demográfiai fordulatot a falvakban sikerült elérni. Nemzeti konzultációt indít a gazdaságpolitika pilléreiről a kormány, jelentette be a kormányinfón a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta, november első felében megérkeznek a kérdőívek, melyben 11 kérdés lesz. A visszaküldés határideje december 20-a. A polgármesterek illetményének emelését kezdeményezte a közigazgatási és területfejlesztési miniszter az országgyűlésnek benyújtott törvénymódosítási javaslatban. Navrasics Tibor azt javasolja, hogy a főpolgármester az előző évi nemzetgazdasági átlagkereset 6-szorosának, megyei jogú várospolgármestere és fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere a 4,5-szeresének, a vármegyei önkormányzat közgyűlési elnöke a 4-szeresének megfelelő illetményt kapjon. Tömegbaleset történt a lengyelországi Gdansknál. 4 ember életét vesztette, 12-en megsérültek az észak-lengyelországi Gdansk városánál, az S7-es gyorsforgalmi úton, szombaton történt balesetben, közölte a Polszat lengyel kereskedelmi televízió. Az S7-nek a Gdanskot egy másik tengermelléki várossal, Gdynával összekötő, jelenleg útjavítási munkálatok alatt álló szakaszán bekövetkezett balesetben 21 jármű, ezen belül 3 kamion ütközött össze. A karambol után több személygép kocsi kigyulladt. Híreink végén az időjárásról. A kötfoltok feloszlása után országszerte derült napos, száraz idő várható. A keleties szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt Mesterségem címere című portréműsorunkban nagyon sok szeretettel köszöntöm Barsi Csabát, a Miskolci Herman Ottó Múzeum gyűjtemény kezelőjét. Itt találkoztunk a múzeumban, amely már hosszú évtizedek óta meghatározó az Ön életében. Ezt nyugodtan kijelenthetjük. Hány évtizede is már?
Hát 3 évtizede dolgozom itt, 93. novemberében kezdtem.
Hogyan kezdődött a szakmát, a pályát, a hivatást hogyan választotta? Gyermekkori álma teljesült?
Ez úgy alakult, hogy Kisgyőri vagyok, Kisgyőri legényként. 13 évesen találkoztam a néptánccal, a népi fafaragással, a népzenével, és akkor fertőződtem meg.
Kisgyőrben ez nem nehéz, hiszen egy olyan település, amely valóban a néphagyományokról híres település az országban.
Így van, Grúz Attila népművelő került oda akkor, mikor én a tánccal megismerkedtem, őtőle tanultam a táncot. A jelenlegi polgármesterünk Kékedi László, ő tanított bennünket a fafaragásra. Amennyire én meg tudtam ismerni Kisgyőrnek a múltját, illetve a múzeumi anyagban, amit találtam Kisgyőrről, abból is látszik, hogy faragásban is, népi énekben is azért elég komoly hagyománya van a településnek, és lehet, hogy nem véletlen, hogy ez a település most ennyire fókuszba került ilyen szempontból, de igazából engem a táncházmozgalom ért el 13 évesen, mert Grúz Attila az Avas Néptánc Együttesnél tanult táncolni, és amikor népművelőként Kisgyőrben elkezdett tevékenykedni, akkor nagyon sok olyan szakkört beindított, amivel próbálta a fiatalokat maga köré vonzani, és hát ez aztán az én életembe egy olyan indítást adott, amit én akkor nem terveztem, és nem is gondoltam, hogy ilyen módon fog majd az életem részévé válni. Középiskolás koromban bekerültem Miskolcra, és akkor Miskolcon én is az Avas Tánc Együttes tagja lettem, de mellette ugye a faragás is ugyanúgy része volt az életemnek, és a tárgyi szellemi kultúránkkal így ismerkedtem szépen, lassan, folyamatosan, és minél jobban belekerültem az egyikbe vagy a másikba, annál többet láthattam ebből a magyar népi kultúrának gyöngyszemeiből, ebből a nagyon nagy tárházból. Kicsit olyan, hogy is mondjam, újdonságként ért engem, vagy váratlanul ért engem az a felkérés, amikor Vida Gabriella megszólított, hogy nincs-e kedvem a Herman Ottó Múzeumban dolgozni.
Ez hány évvel ezelőtt volt?
Ez 29. És akkor hát elgondolkodtunk rajta, hogy milyen lenne ez számomra, vonzó, nem vonzó. Az biztos volt, hogy a Herman Ottó Múzeum néprajzi tárának gyűjteménye engem nagyon izgatott. Az is egyértelmű volt, hogy azon belül is a pásztortárgyak vonzottak a legjobban. Tehát nyilván itt beszélhetnénk népi kerámiáról, a háztartás eszközeiről, szövésvonás eszközeiről, a textil gyűjteményünkről, a gazdálkodás. Tehát számtalan része van ennek a gyűjteménynek, de engem leginkább a pásztortárgyak vonzottak, valószínű, hogy a fafaragásban szerzett élmények miatt. Amikor ide kerültem 21 évesen, akkor voltam mondhatni a legaktívabb, tehát a tánc az olyan szinten töltötte ki az életemet, hogy a nappalom az itt zajlott a múzeumban, az estém, sokszor az éjszakám pedig a tánccal telt. Nagyon intenzíven jöttem, mentem az országba, voltunk sokat erdélyi falvakba, és mindenütt próbáltunk tanulni.
A táncon belül milyen tánc néptánc, de hát számos válfaja létezik a néptáncnak.
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy el kell telnie több évtizednek ahhoz, hogy valaki a néptáncon belül olyan kapcsolatot alakítson ki egyik másik tánctípussal, vagy egyik másik településtánc anyagával, ami személyesebb, ami mélyebb, ami meghatározóbb. Az én sorsom először Székre vezetett engem, ugye ez Mezőségen, Kolozsvártól északkeletre lévő település, jól ismert település, a táncházmozgalom is a széki táncokkal indult. Nagyon sokáig megőrizte kultúráját, most is nyilván még élő az ottani zenei táncos kultúra, a viselet, de ők is kezdik már egy kicsit lazábban kezelni, mint akkor, mert én 15 évesen kerültem oda, és akkor még a forradalom előtti időszak volt. Nem volt egyszerű az a látogatás, mert hogy sok mindennel terhelődik olyankor, viszont akkor mi még mondhatom, hogy olyan állapotában láttuk Széken a hagyományos népi kultúrát, hogy még élő volt teljes mértékében.
Tehát az utolsó előtti pillanatban érkeztek.
Igen, mindig azt mondjuk, hogy utolsó előtti pillanatok vannak, de valahogy én most már a 30 éves tapasztalat után azt mondom, hogy valahogy van folytonosság. Folyamatosan van változás, folyamatosan kicserélődik, a gondolatisága, a működése mindig alakul éppen az aktuális világ működéséhez, de mi még akkor egy eléggé zárt gondolkodást, egy más világképpel való találkozást szívhattunk magunkba. Nagyon érdekes volt, hogy ez számomra abszolút meghatározó volt, és az utána következő település pedig Gyimes középlok volt, és a Gyimes középloki élményeim is, és a Gyimes felsőbloki élményeim is hasonlóképpen meghatározóak voltak tánc szempontjából.
Milyen tánc ez? Ha szavakkal meg kellene fogalmaznunk, akkor milyen táncnak a specialistájává vált ön?
Nem érzem magam specialistának, inkább azt szeretném sugallni, vagy azt érzem magamon, hogy ezekhez a táncokhoz kerültem a legközelebb, és biztos vagyok benne, hogy a személyes élmények miatt. Tehát azok az élmények, amiket ott tudtunk szerezni, azok olyan mélyen beleivódtak az emberbe, hogy megszólal az ottani muzsika, és előjönnek az emlékképek. Amikor előjönnek az emlékképek, akkor rajtunk keresztül folyva olyan, mint hogyha benne lennénk. Rögtön benne lennénk. Nem minden tánccal történt ez meg. Ugye Széken táncolnak férfi táncokat, sűrű ritka tempót, sőt én láttam verbunkot is. Táncolnak lassút, csárdást, porkát, hétlépést, vagy magyart. Itt Magyarországon sokszor négyesnek hívják ezt a kis körtáncot. És nagyon érdekesek azok az élmények, amik megtöltik az ember táncát. Én akkor fiatal legényként abszolút a férfi táncokhoz vonzódtam. De egy lakodalomban volt ez az első táncos élmény Széken, és ott egy széki fiatal asszony felkért a csárdásra, és én azt hittem, hogy nekem ez már könnyen fog menni. Aztán kiderült, hogy bármennyire is egyszerű az a tánc, mert tényleg motivikájában nem egy bonyolult, nem egy összetett, de mégis egészen másképp táncolják a helyiek, mint ahogy mi itt Magyarországon megtanultuk. Úgyhogy mondhatom, hogy szinte újra kellett tanulni mindent. Egy Imesben pedig olyan régi típusú forgós-forgatós vagy páros-forgós táncok vannak, mint a lassú magyaros, a sebes magyaros, vagy a páros vonulós táncai közül a kettős jártatója. Ott is van félolához vermunk, ami férfi tánc. Ott táncolnak rengeteg lánctáncot, héjszákat. Úgyhogy nagyon sok rétegű az ő táncanyaguk is, és hát, hogy mikor mihez érzünk vonzódást, az nagyon sokszor a zene tudja meghatározni. Tehát amikor a zenével tudunk azonosulni, akkor tud a tánc az a legerőteljesebbé válni. Nekem ez a elképzelésem.
És a népi táncoknál is fontos szerepe van az érzelmeknek, hiszen érzésekkel és érzelmekkel táncolják a népi táncot a táncosok.
Hát az érzelmeket pedig rengeteg olyan dolog tölti meg, akár a dalokban hallható szövegek. A szövegekkel tudunk azonosulni, vagy úgy érezzük, hogy a szövegek szinte a mi életünkről szólnak, akkor az érzelmek nagyon erőteljesekké válnak. Abban az esetben, hogyha tényleg olyan élmények kapcsolódnak az ott szerzett tapasztalatokhoz, amik fontosak számunkra érzelmileg. Hogy egyetlen egy példát említsek, Széken, amikor az első lakodalomban voltam, akkor Ilka Gyurika volt a prímás. A bátyja volt a brácsos, és az édesanyja volt a bőgős. És nekem ez egy olyan fontos dolog volt, mert ezt a modellt, ezt én otthonról abszolút hozzá tudtam társítani ahhoz, hogy milyen a szűk család egy ilyen működésben, mert nekem is bátyám van, édesanyánk nevelt bennünket is, és ez nekem már egy olyan plusz volt, ami az érzelmeket nyilván fel tudta fokozni. Vagy mondjam azokat az élményeimet, amikor az ottani ételek, annak ellenére, hogy teljesen más alapanyagokból készültek, mint az itteniek, Sári néni teljesen olyan ízekkel főzött, mint édesanyám. Nekem sokszor volt olyan érzésem, hogy otthon vagyok, pedig 600-800 kilométerre voltam az otthonomtól.
Ezek valóban érdekes történetek, és köszönöm szépen, hogy megosztja velünk a Szent István Rádió kedves hallgatóival is. A tánc mellett szakmai életét tekintve milyen fontosabb témák, kutatási területek jöttek még az ön szakmai életében?
Hát a tánc az nagyon-nagyon meghatározó volt, mert hogy 13 éves koromban kezdtem, és 30 évig nagyon intenzíven műveltem. Ebből 25 év tánctanítási gyakorlatom is lett, illetve rengeteg olyan feladat, rengeteg olyan tapasztalat, amit más módon szerintem nem kaptam volna meg az élettől. Ezzel bejárhattam a világot, rengeteg közösséget ismertem meg, rengeteg embert ismertem meg, olyan helyzeteket hozott a tánc gyakorlása, a tánc tanítása, hogy szüleim korabeli embereket taníthattam, csoportok élére kellett állni, és nyilván akkor már felelősséggel tervezni, hogy mi legyen a művészeti tevékenységnek a lényege, a vezérvonala. Mondhatom, hogy azon keresztül tudtam kiteljesedni. Mellette a kézművesség az úgy mindig megvolt a háttérben, illetve a tánchoz hozzá tartozik a viselet. A viselettel is kellett foglalkozni. A táncnak teljesen, hogy is mondjam, elválaszthatatlan tényezője a zene. A zenével is elkezdtem ismerkedni, és akkor volt egy olyan ifjúsági tábor, ahol csináltam egy gyimesi ütőgardont, tehát saját magamnak készítettem el a hangszeremet, amivel később aztán a gyimesi muzsikát gyakorolhattam. Nagyon hamar találkoztam a moldvai zenével, akkor a moldvai zenében nyilván táncosként a ritmus hangszer mögé tudtam állni, és dobos lettem. Aztán valahogy úgy alakult az élet, hogy 2000-től elindítottunk egy zenekart, aminek eleinte nagyon-nagyon kevés fellépése volt, évente 5-6, de 2011-re már hatványozottan növekedtek a megkeresések száma, és 14-re már ilyen 130-140 fellépésünk volt egy évben, amit elég nehezen lehetett koordinálni, úgyhogy az embernek van főállása, akkor már nekem családom is volt, tehát hogy nehezen lehetett összefésülni. És hát ezt ki is futtattuk 19-ig, mert menet közben meg elindult ez a érdekes kutatás 2015-ben, amit Pityke kutatásként lehetne említeni, és a Pityke gombot, azt nem mindenki tudja, hogy micsoda, de nagyon sokan hallottak már erről, meg hallották ezt a szót, hogy pityke. De amikor konkrétan meg kell ragadni, hogy jó, de hogy is néz ez ki? Mik az összetevői? Hogy készült? Hol készült? Ki hordta? Hányat hordott belőle? Azokat már nem nagyon tudják. 15-ben került hozzám olyan gomb, ami elindította bennem azt a kíváncsiságot, hogy mondja már meg valaki, hogy ezt kik viselték, ezt a gombot. Ez egy dupla tornyos, dupla galléros, metszett, gombtestű, kiskunsági ezüst gombsor volt, és hát kellett hozzá egy-két év, mire így körvonalaztam azokat az összetevőket, hogy mit is kell erről, vagy mit is érdemes erről a pityke kultúráról tudni. De ahogy én elkezdtem ennek a kutakodását, akkor vettem észre, hogy rengeteg olyan tárgyal, olyan műtárgyal kerülök kapcsolatba, amelyek nem voltak ennyire fókuszba, vagy nem a gomb alapján voltak fókuszba. Úgy voltak inkább várostörténeti kiállításokba kiemelve, hogy a 19. század tehetős embereinek öltözetei. Látványos férfi öltözetek. És amikor közgyűjteményekben, magángyűjteményekben megpróbáltam ezeknek az adatait összegyűjteni, akkor egyre több biztatást kaptam, hogy ez nagyon jó téma. Ezzel érdemes foglalkozni. Úgyhogy belemerültem ennek a kutatásába. 2019-ben a Magyar Művészeti Akadémiától kaptam egy 3 éves ösztöndíjat, ami segítette a kutatást, és ennek járt le a 3 esztendeje, és az a terv, hogy ebből egy látványos, jól forgatható, katalógus, képes kiadvány készüljön, amik tartalmazzák a gombokat, a gombtípusokat, a gomboknak a területi elterjedését, illetve megmutatnák viseleteken, archívfotókon, hogy hogy nézett ez ki a 19. század végén, vagy második felében, illetve a 20. század első felében.
Térjünk még vissza szakmai életéhez. Az a bizonyos együttes, az az Agyagbanda zenekar, amelynek legendás híre van Miskolc városában. Még annak idején a Kocsonya fesztiválok nem múlhattak el önök nélkül, ahogy a Sétáló utcán jó hangulatot keltve zenéltek. Valóban egy sikertörténet az Agyagbanda történet, ezt nyugodtan kijelenthetjük. A zenekar mind a mai napig aktív?
Az együttes aktív. Igazából úgy indult az Agyagbanda kezdeti időszaka, hogy mi moldvai csángón népzenét játszottunk. De egyre több felkérés érkezett olyan helyszínekre is, ahol nem pontosan a moldvai volt a legműködőbb zene a közönség számára. Először a moldvai zene régisége miatt a Diósgyőri vár környékén megszervezett programokra hívtak bennünket. Emiatt mi gondoltuk, hogy akkor próbálunk régi zenei repertoárt is összeállítani. Ez meg is történt, ehhez varrattunk olyan öltözetet, ami a középkorhoz nyúlt volna vissza. Tehát rekonstruált viselet, rekonstruált zene, de mellette azért játszottuk a moldvai népzenét is. Egyre tényleg gyarapodtak a felkérések számai, és sok helyen a közönség kérdezte, hogy nem tudnánk-e azokat a nótákat is játszani, amiket ők is ismernek. És mivel mi is itt nőttünk föl Borsod megyében, én is ugye a falusi közegben rengeteg olyan nótát megtanultam, amit nagyon gyakran kérnek, nagyon szeretnek az itt élő emberek, elkezdtük ezt a profilt is egy kicsit kicsiszolni. Ebből lett aztán az a nagyon-nagyon széles repertoár és nagyon-nagyon széles rajongó tábor, ami miatt a zenekar népszerűségnek örvendett, illetve volt egy olyan fajta szellemiség, meg egy olyan fajta működés, amit nem minden zenekar tud elsajátítani, hogy mi mozogni tudtunk a muzsikával. Tehát, hogy nem voltunk helyhez kötve, nem voltunk erősítéshez, mikrofonokhoz kötve, szerettünk úgy muzsikálni, hogy teljesen közvetlen közelébe a hallgatóságunknak, és mivel erre most már a legritkábban adódhat lehetőség, nagyon éhesek voltak rá az emberek, hogy igen, úgy szólaljon meg egy hangszer, hogy ott van egy méterre tőle a zenész, mármint a hallgatótól, és ez a közvetlenség, ez ami nagyon sokakat megérintett a mi muzsikánkban.
Apropó, ha már tánc, akkor jogosan merül fel az emberben a kérdés így bennem is, hogy mind a mai napig táncol még? Tehát a tánc aktívan jelen van az ön életében?
Igen, jelen van. Volt egy kisebb kihagyás, amikor az Agyagbandával nagyon sokat utaztunk, akkor nem vállaltam táncos feladatokat. Tehát 13-14-ben még szimultán ment, hogy az ember a családjára is próbált figyelni, a munkahelyére is próbált figyelni, mellette a tánctanítás az ugye benne volt az életemben, akkor éppen a Lévai Református Gimnáziumnak a Kösöntyű táncegyüttesét vittem, és ott volt az agyakbanda. Ott kellett egy döntést hozni, hogy akkor valamit már ki kell venni ebből a sokaságból, és akkor az agyakbandát választottam, tehát 14-től 19-ig igazából a zene volt az, ami sokkal inkább jelen volt az életemben, de voltak nyári táborok, ahol még vállaltam azért tánctanítást. Most újra vállalok most már tánctanítást is, vállalok most már zenélést is, tehát a kutatás mellett úgy gondolom, hogy ha ritkán, de megférnek ezek a dolgok, még szívesen mutatok meg olyan táncokat, amikkel én első kézből gyarapodhattam, tehát láthattam maga helyén jól működni azokat a táncokat, ott tanulhattam meg. Most már nagyon sok olyan néptáncos van, aki csak a felvételekről tudja ezt megtanulni. Nekem sikerült még azokban a falvakban olyan idősebb táncosokkal találkozni, akiktől közvetlenül átvehettem ezt a tánctudást.
Beszélgetésünk és riportunk végén érkezzünk meg oda, ahonnan elindultunk, a Miskolci Herman Ottó Múzeumba, mert hogy jelenleg is, ahogy említettem, itt találkoztam önnel. Most milyen szakmai munkákon, kutatásokon dolgozik? Hogyan telnek a mindennapjai?
Nyilván én gyűjteménykezelő vagyok, tehát nekem a feladatom az, hogy a Herman Ottó Múzeum tárgyi anyagával, és konkrétan a néprajzi tár anyagával dolgozzam. Itt erősen most a digitalizálás van fókuszban, úgyhogy fotózzuk a tárgyakat, adatbázisokba töltjük föl őket, hogy mindenki számára elérhető legyen. Az itteni feladatok között szerepel az, hogy ha kutató érkezik hozzánk, akkor én azokat fogadom, és azokat nyilván megpróbálom terelgetni, segíteni. A Pityke-gombos kutatásom a legerőteljesebb és legmarkánsabb most, amit magamra vállaltam. Előadásokat is tartok belőle. Jelenleg a múzeum kicsit leszűkített mozgástere miatt kultúrkofferben pásztorkultúrával kapcsolatos előadásokat viszünk ki a falakon kívülre, és a legnagyobb cél, ami most szemem előtt lebeg, hogy sikerüljön a Pityke-gombos témát egy szép, látványos kiadványá összevasalni.
Szívből kívánom, hogy legyen így. Sok sikert kívánok önnek ehhez a munkájához és az egész életéhez. Köszönöm szépen Balsi Csabának, a Miskolci Herman Ottó Múzeum gyűjteménykezelőjének a beszélgetést. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm. Én is minden jót kívánok a hallgatóságnak. Köszönöm szépen a megkeresést.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Ferenc pápa szinódus női és világi résztvevőivel találkozott szombat reggel. A szinodalitás, az egyház életében való részvétel különleges kultúráját teremti meg, stúdióbeszélgetés Németh László belgrádi bíboros érsekkel. Interjú Molnár Antal történész professzorral, a 17. századi ukrán görögkatolikus egyházról tartott római előadásáról. Ferenc pápa színódus női és világi résztvevőivel találkozott szombat reggel. A Szentatya szombati programja korán reggel kezdődött, amikor már 7:30-kor fogadta Robert Francis Prevost bíborost, a püspöki dikasztérium prefektusát, akivel rendszerint szombaton reggelente tekinti át a püspöki kinevezések futóügyeit. Ferenc pápa 9 órakor a konzisztórium teremben fogadta a színóduson résztvevő nők 54 fős közösségét, majd 3:40-kor a színódus 130 fő világi résztvevőivel találkozott. A színodalitás az egyház életében való részvétel különleges kultúráját teremti meg. Stúdióbeszélgetés Németh László belgrádi bíboros érsekkel. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában stúdiónk gyakortalátott vendégét, Németh László belgrádi érseket, akit most másképpen is megszólíthatok, méghozzá Isten hozott bíboros úr. Mit is jelent neked ez a cím, hogy bíboros úrnak szólítanak?
Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlem a hallgatókat. Hát még szokatlan, mondjam meg őszintén, még valahogy meg kell szoknom ezt, hogy az emberek másképp néznek rám, és másképp köszöntenek. Azért van egy ilyen, legalábbis lehet, hogy nekem tűnik csak így, de valahogy úgy érzem, hogy másképp néznek, másképp viszonyulnak hozzám sokan. Nekem egy hatalmas meglepetés volt először is a kinevezésem, és hát első nap nagyon sokat kellett vele küzdködnöm ezzel a gondolattal.
Hogyan tudtam meg?
Úgy tudtam csak meg, hogy nem hallgattam. Az Angelus nem, mert sétáltam kint a Via della Conciliazione-n, és nem akartam elmenni a térig, mondom, úgyis sokan vannak, meg ellenőrzések, meg minden. És akkor visszafordultam, és 1:45 felé értem haza a házba, ahol lakom, és egy 3-4 percre rá kezdett csörögni a telefon össze-vissza, hogy gratulálnak, meg minden más, nem tudtam elhinni, hogy tényleg ez komoly. Rámentem a vatikáni oldalra, és visszatekertem a felvételt, és akkor ott láttam a pápát, ahogy bejelentette az új bíborosokat. Hát nagyon meghatott az egész dolog, mert azért ez nem minden nap történik meg az emberrel, hogy egyszerűen csak úgy tudja meg másoktól, hogy a pápa egy ilyen fontos feladatra hívja a közeli munkatársnak. Szerintem ez itt a legfontosabb, hogy valahogy ő úgy látja, hogy én tudnék segíteni neki. Azóta már mindannyian kaptunk egy levelet tőle, egy személyes hangvételű, amelyben értesít minket, hogy ezzel a kinevezéssel a római püspökség tagjaivá váltunk, és kéri, hogy mindenben, ami kell, tudjuk segíteni ahhoz képest, hogy milyen ajándékaink vannak. Ez számomra egy kihívás, mert megmondom őszintén, nem tudom, mit jelent. Tehát nem voltam soha bíboros, hogy így mondja az ember. De olvas az ember sok mindent, hogy a pápa ilyenkor kinevezi bizonyos római kuriális feladatokra a tanácsadói nemben. Én gondolom, hogy a belgrádi püspöksége nem sok fog változni, vagy érsekségen, tehát továbbra is az érsekséget vezetem úgy, hogy ezt jónak tartom. Tehát a pasztorális munka fejlesztése, a kapcsolatok felépítése a katolikus hívekkel, de mellette az ortodoxokkal is, akik többségben vannak, és Belgrádban a pátriárka, és ez nagyon fontos, mert a pátriárka egy nyitott ember, akivel nagyon jó kapcsolatban van személyesen is, és én remélem, hogy ez továbbra is fejlődni fog. Hogy mi vár rám a római életben, azt nem tudom. Nagy, hogy mondanám, várakozással nézek a cím templom kinevezéséhez, tehát minden bíboros Rómába kap egy templomot, amelyben...
Ezt is fölülről úgy jelölök ki tőletek függetlenül?
Hát egyelőre még nem kérdezett senki, úgy tudom, hogy függetlenül tőlünk, de már ajánlotta valaki, vatikáni módon nézek utána, hogy kivel tudnák kapcsolatba lépni, aki véletlenül tudná befolyásolni a választást.
Hát biztos vannak kedves templomaid.
Hát nem is egy, úgyhogy sok év Rómában, de gyönyörű helyek vannak, tehát már ilyenkor az ember rámegy a Google-ra, és összegoogolja az összes címzetes templomot.
Hol vannak még szabott helyek?
Na, ez a legrosszabb, hogy a legszebbek azok foglaltak. Igen. Tehát ez az, úgyhogy amikor eszembe jut valamelyik templom, amit szeretek, rámegyek, és akkor megtalálom, hogy tehát kevés szabad van. A másik pedig, hogy a választó bíborosok száma nagyon magas. Tehát most már 142-en leszünk decemberben, és össze-vissza 250 bíboros van, tehát 250 templom kell Rómában van valami 560 templom, azt mondják, tehát majdnem fele bíborosi címzetes templommá vált. Nem bucsolás ilyen magas a száma, tehát hála Istennek a bíborosok nagyon sokáig élnek, úgyhogy ez is de benne van.
Cserbi,
hát ez az 99, úgyhogy tehát meg is kell adni egy templomot, és van nagyon sok bíboros, aki már több a nem választó, mint választó, de a kinevezett templom haláláig a adott bíborosé, úgyhogy ott nem úgy van, hogy 80 után elveszik, és megy tovább. Tehát mondom, ez inkább egy várakozási idő most számomra, hogy mi is lesz, és hogy is lesz, és hol lát engem a Szent Atya fontosnak.
Elképzelhető valamilyen módon a saját helyi adottságodból kiindulva Dél-Kelet-Európában, abban a nagyon összetett valóságban kapjál valamilyen feladatot?
Én gondolom, hogy nem. Tehát nem gondolom, hogy ilyen irányba fognak menni a különböző rendelkezések, tehát a pápai rendelkezések. Gondolom miért? Mert a normális életünkben már most bent van a kapcsolatok tartása. Tehát az összes helyi egyházzal. Legyen az Görögországtól egész fel Lengyelországig, másik oldalra Románián keresztül Moldáviáig, itt pedig nyugatra ugyancsak. Tehát itt nem hiszem, hogy túl sokat lehetne változtatni, mert már megvannak a csatornák. A másik dolog, hogy nem, az, hogy a Szent Széknek megvan a saját bilaterális politikája ezekkel az országokkal. Tehát a Szent Szék mind a nemzetközi élet egyik fontos szereplője, a külügyminiszteren keresztül, Gallagheréseken keresztül, vagy Parolin bíboroson, aki egy hónap ezelőtt volt nálunk Belgrádban, rajtuk keresztül szokott politikai kérdésekben önállóan működni. Itt a helyi egyház inkább tanácsadói szerepen jelenik meg. Tudom, most, mikor a Parolin bíboros ott volt, akkor például én nem vettem részt a különböző bilaterális találkozókban, mert nem lehet hová betenni engem. Tehát a szerb kormány nem tesz be a saját delegációjába, és a Szent Szék sem, mert nem vagyok a Szent Széknek a tagja. Tehát ez egy bilaterális, én a helyi egyháznak vagyok a pásztor, a főpásztora, és nekem ez a feladatom, hogy ha az egyik oldal vagy másik kérdez valamit, akkor ott mondjak valamit. Tehát én inkább azt gondolom, hogy itt egy szélesebb körű együttműködésre lesz szó. Ha valaki figyelemmel kíséri a bíborosok kinevezését, és utána a pápai döntéseket, amelyeket nyilvánosságra hoznak, akkor tudja, hogy a különböző minisztériumok, amelyek a kúriában, Vatikánban működnek, úgy hívjuk őket most, hogy dikasztérium, azokhoz a bíborosokat a Szent Atya besorolja, beadja, mint tanácsadókat. Igen. Tehát ahhoz képest, hogy milyen személyi adottságai vannak, vagy teológiai háttere, vagy élettapasztalata. Tehát ez egy olyan dolog, ami szerintem nem lehet előre meghatározni. Tehát ahogy én látom a különböző kinevezéseket, biztos, hogy nem fog egy kínai nyelvosztályba helyezni, amiről fogalmam sincs. Tehát mondjuk ezt így finoman.
Ez megint fölülről jön, vagy pedig egy párbeszédnek
hát
egy egyében
születik? Egyelőre minden szinten, ahol dolgoztam, eddig párbeszéd volt. Ez az első most, ami történt, hogy a bíborosi kinevezőben se nem kérdeztek előtte, se nem utána, se utána, hogy akarom-e, vagy nem akarom. Egyszerűen a pápa kinevezett, hivatalosan felolvasta a nevemet a Szent Péter téren. Hát most megmondom őszintén, az embernek választása van, de nagyon furcsának tartanám ebben a helyzetben most, hogy elmegyek a Szent Atyához, és megmondom neki, hogy Szent Atya, hát az jövő vasárnap jelens be, hogy mégse vagyok a listán, vagy valami hasonló. Tehát itt ez egy annyira szerintem más szinten mozog a dolog, hogy itt az ember csak alázatosan elfogadja. Akármilyen furcsán hangzik, hogy alázatos, mert engem nem úgy ismernek, mint túl nagy alázatossággal rendelkező, de ez még engem is fejbe kólintott.
És akkor a színód. Egyrészt bíboros úr, te tavaly is itt voltál a színóduson, meg korábban már színódusokon, tehát van egy nagyobb rátekintésed. Igen. Hogyan lehetne elhelyezni a mostani színódust, tehát a második fejezeti színódust ebben a színódusi folyamatban?
Különböző színódusra mindegyiknek megvan a saját jellegzetessége, tehát az első színódus, amit voltam, teljesen a hely is máshol volt, tehát a színódusi aulában, amely a 6. Pál aula mellett van, a terem mellett van, fönt az emeleten, tehát más volt, akkor a másodikon, harmadikon, amin voltam, ugyancsak úgy volt, és akkor a mostani két színódus, a tavalyi, meg az idei, lent van a nagy fogadóteremben, és hát ott teljesen más a felépítés az asztalokkal. Az első rész tavaly októberben szerintem sokkal, de sokkal aktívabb volt, és valahogy dinamikusabb. Az idei második rész egy kicsit ellaposodott azáltal, hogy a Szent Atya februárban kivett 10 témát, plusz alapított egy kánonjogi bizottságot, amely a különböző kérdéseket feldolgozza. ezzel, hogy úgy mondanám, kivette a szinódusi hajóból a nagy szelet. Úgyhogy most ott vagyunk, beszélgetünk, de ezt a szinódusi beszélgetéseket, különösen ez az utolsó héten, nyugodtan betehetném a 2012-es szinódusba, vagy a 14-es első részbe, vagy a 15-ösbe, vagy akármelyik másikba. Csak hozzá kell adni azt a szót, hogy szinodalitás. Tehát én valahogy úgy gondolom, hogy ezzel a döntéssel egy kicsit megcsorbította a szinódusnak az életképességét a Szentatyánk. Természetesen ez egy olyan dolog, hogy tudjuk, a bizottságok dolgoznak. De én szerény véleményem szerint még nem lehetett megvárni október végét, és akkor kinevezni a bizottságokat, és azt mondani, hogy folytatjuk tovább. Tehát így kilettek véve azok a témák, amelyek a legtöbb, hogy mondanám, figyelmet kapták tavaly októberben, és ez nem is kevés téma, tehát 10 plusz 1 az. Plusz még utána hozzájött az afrikai püspöki konferenciák tanácsa, az is kapott egy külön feladatot a poligámiáról.
Így végül arra kérdeznék rá, nagyon nehéz kérdés, hogy hogyan lehetne röviden, érthetően összefoglalni ezt a szinodalitást, ezt a szinodális utat, ami tulajdonképpen a közepe ennek a szinódusnak. És mégis, őszintén szólva, nem csak részemről, hanem a résztvevők részéről is olyan misztérium lengi körül.
Lehet, hogy azért, mert nagyon kevés a lehetőség újságírókkal beszélgetni, és itt helyben. Tehát én úgy nevezném ezt az egész folyamatot 21 óta, a mostani októberiba foglalva, hogy mi egy iskolában vagyunk itt. Tehát mi egy olyan különleges kegyelmi állapotban vagyunk, tehát a delegátusok szavazati joggal és a teológiai, akik itt vannak, a segédek, ugyancsak, hogy mi egy különös kegyelmi pillanatban vagyunk, amikor megláthatjuk, hogy hogyan születik egy új kultúra az egyházunkban. Az nem is annyira új, mert ez már előtte is volt, de egy kultúra, amely arra céloz, hogy az emberek mind jobban részt vegyenek az egyház életében. Tehát itt nincs semmi valami nagy spéci dolog, hanem arról van szó, hogy kezdjük a Pista bácsitól, Mari nénitől, hogy ők is, hogyha találkozunk, megmondják, jó vagyok, nem vagyok, tetszik ez, nem tetszik, mit szeretnék még, mit akarok énekelni, nem akarok énekelni, tudok segíteni a templomban, nem tudom. Itt kezdődik a szinodalitás, hogy elkezdünk, és így mozgunk fölfelé, és minden szinten. Tehát itt nincs semmi, hogy úgy mondanám, zsákba vett macska, mert ezek a dolgok, amikre mi most kitérünk, például a plébániai egyházközségi bizottságok, a gazdasági bizottság, a püspöki tanácsnokok. Tehát ezek a dolgok benne vannak, de nem mindenhol egyformán. Tehát az európai egyház itt eléggé rendben van, hogy úgy mondanám, de a világ más tájain ezek a dolgok még nincsenek annyira kifejlesztve, és nincsenek formalizálva, amit most kérünk, hogy legyen, és kötelezővé tenni ezeket a dolgokat. Tehát az igazi dolog, amit mondtam, hogy egy iskolában vagyunk, ez arra céloz, hogy mikor hazamegyünk, próbáljuk ezt az új kultúrát, amit itt láttunk, kezdve attól, hogy beszélgetünk az emberekkel, körbeülni, és meghallgatni mindenkit, és közben pár pillanatra abba hagyni, és imádkozni, vagy csendben csak elmélkedni, hogy mit hallottam, ez nagyon fontos.
Szerinted mennyi időt igényel ez a most kezdődött újfajta gondolkodásmód, míg végül az egymás meghallgatása, meg az alulról jövő meghallgatás fölfelé menet, ez teret nyerjen?
Hát szerintem ez egy nagyon hosszú folyamat lesz. Tehát ez nem úgy van, hogy varázspálca-szerűen mondjuk és végeztünk, ez nem Harry Potter regénye, hanem egy igazi élettörténet. Én ugyancsak azt mondom, kegyelmi állapot, hogy én szerzetesként ezt sokkal sűrűbben megéltem az életemben, mert szerzetes közösségekben kiskortól mindig vannak közösségi esték, beszélgetések, megosztások, utána káptalanok, tehát, és az elég sűrű, nem úgy, hogy ez van. Hát azért, tehát ez egy olyan kegyelem, amit én már előtte is kaptam, nem neveztük szinodalitásnak, hanem neveztük egy közösségi életnek, a rend karizmájának az elmélyítése, vagy akármi más, és ez nagyon fontos, hogy ezt továbbra is megőrizzük, de tudjuk, hogy a szerzetesek egy kis csöppecske a katolikus világban, és pont arra vagyunk hivatva, nem csak most mi szerzetesek, hanem mindenki, aki ebben részt vett, ebben a folyamatban, a szinódusiban, hogy ezt megpróbáljuk átültetni. Vannak országok, ahol ez sokkal könnyebb lesz, tehát a mondjuk úgy Európán kívüli, különösen Közép- és Kelet-Európán kívüli országokban könnyebb lesz ezt átültetni, még a közép-európaiba, a keletibe mi különböző történelmi tapasztalatok miatt, meg más kihívások miatt, itt gondolom, hogy sokkal több idő kell nekünk majd.
Itt kettős pontot teszünk, és folytatjuk majd a címtemplom, majd a új mónus kapcsán, és akkor tovább folytatjuk beszélgetést. Köszönöm, Bíboros úr!
Köszönöm szépen is!
A német László belgrádi bíboros érsekkel készített stúdió beszélgetésünket hallották. Maradj. Interjú Molnár Antal történész professzorral, a 17. századi ukrán-görög katolikus egyházról tartott római előadásáról. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Molnár Antal történészt, a Pápai Történettudományi Intézet tagját, aki Rómában egy olyan történeti konferencián vett részt, amely az ukrán-görög katolikus egyház történetéről szól, és hogy miről is volt konkrétan szó, ezt éppen tőle kérdezem meg. Isten adott, Antal.
Köszönöm szépen a meghívást. A Gregoriana Egyetem, az Amerikai Katolikus Egyetem és a Lemberg-Lviv-i Katolikus Egyetem közös szervezésében rendezték október 16-án és 17-én a Gregoriana Egyetemen Josip Veljamin Rucki kijevi metropolita életéről és koráról rendezett konferenciát. Rucki 1613 és 1637 között vezette a kijevi egyházat, ez azért érdekes, mert szinte pont azokban az években, amikor Pázmány Péter, és nagyjából az is volt a szerepe az ukrán, akkori nevén még Rutén Egyesült Unitus Egyház megszervezésében, mint Pázmány Péternek a magyarországi katolikus egyház újjászervezésében. Az ő élete, az ő munkássága, a római baziliták jelenléte, hiszen ők is akkor telepednek meg a Szent Szergius és Bakkusz templomban és kolostorban, illetve ennek a metropolitának a az utóélete kultusza volt a konferencia témája.
És akkor a te témád, de mivel tudtál hozzászólni?
Én nagyon örültem, hogy meghívtak erre a konferenciára, igazából nem is mint magyar történészt hívtak meg, hanem mint a Balkánnal foglalkozó történészt. Az én témám a Rutén baziliták szerepe a balkáni missziók történetében. Ez azért izgalmas, mert a Rutén egyház számára, ami ugye a mai ukrán egyház, azért volt nagyon fontos az unió, mert a lengyel-litván köztársaság területén, amely ekkor már nagyon erősen katolikus köztársaság volt a 16-17. Század fordulóján, az unióval tudták megőrizni ebben a nagyon erősen katolizáló környezetben a saját bizánci identitásukat, a saját keleti identitásukat, és ez tulajdonképpen egy kompromisszum volt mindkét részről, az unió, a latin egyház és a uralkodó részéről, egyrészt, másrészt pedig a helyi keleti egyház részéről. Ezt a sikeres modellt akarták exportálni, elsősorban Róma és a Propaganda Fide Kongregáció a Balkára is, hogy az ottani ortodoxokat is így módon hozzák Róma hűségére, de ez igazából nem sikerült. Ennek az az oka, hogy nem ismerték fel, hogy az Oszmán Birodalomnak teljesen más a feltételrendszere. Ott az ortodox egyházak nincsenek kiszolgáltatva egy felekezeti, akár protestáns, akár katolikus államnak, hanem beépültek az Oszmán Birodalom rendszerébe. Ezzel viszont az identitás őrzésük adott volt. Ha ők valamilyen módon katolizálnak vagy uniálnak, akkor pontosan azokat a nagyon jó lehetőségeiket vesztik el, amelyeket már Konstantinápoly elfoglalása után az Oszmán Birodalomban megszereztek. Az előadásomnak jó visszhangja volt a kollégák és a hallgatóság között, mert kicsit kinyitotta ezt a hagyományos önmagukra összpontosító ablakot, és egy kicsit egy ilyen kelet-európai vagy balkáni nézőpontot adott a Rutén, a mai nevén ukrán egyház történetének.
Éli ez a probléma valamilyen módon Európa keleti részén?
Igen, nyilvánvalóan ezek a problémák ma is élnek, hiszen minden közösség számára az elsődleges az identitásőrzés. A 16.-17. Században ezt az identitásőrzést vagy az ortodox keleti egyházhoz való ragaszkodás az autokefália jelentette, vagy pedig valamilyen módon beépülni a katolikus egyház intézményrendszerébe, és azon belül kialkudni azokat a szabadságokat, amelyek az ő identitásukat biztosítják, ez a liturgia, a papok nősülése, néhány teológiai pont, amelyhez ragaszkodtak. Ma nyilvánvalóan más körülmények között, de ugyanígy meg kell találni azokat a lehetőségeket minden közösség számára, legyen ez akár latin rítusú, akár bizánci rítusú, amelyek ennek az identitásnak a megőrzését lehetővé teszik.
Köszönjük ezt a világos bemutatást, további jó kutató munkát és további jó tudományos konferenciákat.
Nagyon szépen köszönöm.
A Molnár Antal történész professzorral készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es